Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet húsvét másnapján, öröm ünnepünkön, János apostol hitvallásával. Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg újra, nem lehet ezzel betelni Jézus Urunk feltámadásának a történetét, ezúttal Lukács evangéliuma 23. részének utolsó verseiből és 24. részének elejéről. Lukács evangéliuma 23. és 24. részében így szól a mi Istenünk igéje Jézus feltámadásáról. Helyünket elfoglalva kövessük figyelemmel. Az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek, szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk: miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza! Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy azon keresztül, ami feltámadt Urunk Jézus Krisztus, újíthassa meg az életünket. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, olyan csodálatos az a hír, amelyet az angyalok hirdettek húsvét hajnalán. Olyan csodálatos az a hír, amelyet Jézus Krisztus többszöri megjelenésével olyan egyértelműen megerősített. Olyan csodálatos hír, amelynek nyomán az egész világnak meg kellett volna változnia, amelyet halva minden embernek téged kellene dicsőítenie és magasztalnia, és mégis megrendülten látjuk azt, hogy a világ sokszor követi ugyanazokat az ösvényeket, amelyeket korábban járt, de még ha mi magunkra nézünk, ahogy az énekben megvallottuk, mintha a mi életünk is ugyanazokon az utakon járna. Megvalljuk te neked, hogy bár olyan kivételes tettet vittél véghez, amelyre mi gondolni se gondoltunk, akkor, amikor fiadat halálba adtad, majd feltámasztottad, megvalljuk, hogy olyan sok minden elfoglal bennünket, apró cseprő, mulandó, értéktelen, veszendő dolgok, és nem figyelünk a fiúra, akiben életet ajándékoztál nekünk. Köszönjük, hogy a te szent lelked mégis vonz bennünket ő hozzá. Hálát adunk, hogy ezzel a reménységgel érkezhettünk most is a te házadba. Hogy te újra hirdeted azt az örömhírt, amely ott az első húsvét hajnalán fölzengett az angyalok ajkain. Te ma is beszélsz erről minekünk, és meg akarod újítani összetört, bűnbe ragadt életünket. Köszönjük, hogy te rád tekinthetünk, és téged várhatunk. Te, aki Jézus Krisztusban megkönyörültél mi rajtunk, nem hagysz magunkra ezután sem. Így kérünk téged azért, hogy a te szent lelked tegye élővé a hirdetett ígét, hogy aki hirdeti és hallja, az adhassa te neked a szívét. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Istenünk igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 22., 23. és 24. versekben így hangzik Istenünk szava mi hozzánk. Péter apostol ige hirdetése ez. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az ígéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Szeretett fasori gyülekezet, nagypéntek estéjén két szóra irányította Isten a figyelmünket. Két olyan szóra, amelyet Jézus az üdvösség lehetőségére használt, amelyek Jézus kereszthalálának a megkerülhetetlenségéről beszélnek minekünk. Az egyik egy komor, önmagában kétségbeejtő, életünket beárnyékoló szó, az, hogy lehetetlen. Jézus azt mondta, hogy embereknek lehetetlen eljutniuk az üdvösségre. Az üdvösség számunkra, önmagunkban elérhetetlen. Nincs az az erőfeszítés, amivel mi megragadhatnánk azt, amit Isten a számunkra elkészített. De Jézus egy másik szót is mondott, egy csodálatos, ragyogó, új perspektívákat kibontakoztató, reménységet ajándékozó szót, azt, hogy lehetséges. Az üdvösség embereknek ugyan lehetetlen, elérhetetlen, Istennek azonban minden lehetséges. Még az is, ami számunkra lehetetlen. A mi üdvösségünket is megszerezheti, és nekünk ajándékozhatja. Ezért halt meg Jézus Krisztus. Erre tanított minket az evangélium. Ezért halt meg Jézus Krisztus. Az ő halálig engedelmes, tökéletes, tiszta élete lehetett az egyetlen út, amelyen az üdvösségbe juthatunk. Láthattuk nagypéntek estéjén, az ő engedelmessége a kereszthalál nélkül is teljes volt, tökéletes volt, elegendő lett volna Istenhez hűséges élete révén, ott lenne a helye neki már az Atya jobbján akkor is, ha nem halt volna meg. Isten dicsősége sugározna rá akkor is. De hallottuk, hogy Istennek sokkal nagyobb terve volt ennél, mint hogy Krisztus megmutassa mi nekünk, hogy igenis lehet Isten akarata szerint élni. Ha csak ennyit tett volna, akkor a mi számunkra az ítéletet hozta volna el. Hiszen Jézusra nézve láthattuk volna, hogy lehet az Atya akarata szerint élni, de a mi saját életünk egészen mást tükröz. Istennek nagyobb gondolatai voltak. Ezt tette Jézus Krisztus számára megkerülhetetlenné a Golgotát, a kereszthalált. Mert ő mindvégig azt az utat járta, amit Isten eltervezett. Ő nem azért élt minden körülmények között engedelmes életet, hogy büszkén rámutasson, hogy lássátok, így is lehet élni. Az valóban csak ítélet lett volna, kárhozat lett volna a számunkra, mert mi nem tudunk így élni. Hanem azért, hogy magára vegye a végén a mi ítéletünket, és számunkra megnyerje ezzel az üdvösséget. Hogy számunkra nyerje meg az üdvösséget. Nem csupán önmaga számára az őt megillető dicsőséget, hanem a mi számunkra is megszerezze. Istennek nagyobb tervei voltak, mint hogy ő csupán engedelmes életet éljen. Értünk élt engedelmes életet, és értünk halt meg engedelmes halállal. A mai igénkben újra ez a szó kerül elénk, amelyik olyan kétségbejtően hangzott nagypénteken, újra ezzel a szóval állít szembe minket Isten, lehetetlen. Így hallottuk, Isten Jézus Krisztust feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Ez a lehetetlen egészen más, mint amiről Jézus előző mondatában hallottunk. Ez a lehetetlen már nem az a sötét, nem az az ítéletet hordozó lehetetlen, amiről Jézus azt mondta, hogy lehetetlen számunkra az üdvösséget magunkban elérni. Ez a lehetetlen megint arra tanít, hogy Istennek nagyobb tervei vannak annál, mint amit mi gondolnánk. Úgy is szerezhetett volna nekünk üdvösséget, hogy a tanítványai Jézus Krisztust utoljára a kereszten látják. Hogy néhány utolsó követője még ott van, amikor sírba teszik, aztán lezárják a sírt, és nem lesznek tanúi annak, hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján uralkodik, miután feltámadt, miután életre kelt. Az Atya csendben is maga mellé vehette volna Jézust, mi pedig élhetnénk bizonytalanságban, hogy valóban mire szolgálhatott Jézus élete, és mire szolgált az ő halála. Isten azonban többet gondolt ennél. Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. Ezt mutatta meg nekünk. Lehetetlen az, mondja ezzel Péter apostol, hogy a benne hívők élete olyan maradjon, mintha nem támadt volna fel. Jézus megváltó munkája tökéletes, hiánytalan volt nagypénteken. És mégis Isten úgy határozott, hogy ennél többet is ad mi nekünk. Húsvét reggelén kiderült, hogy Istennek még nagyobb tervei voltak. A felolvasott mondatok Péter apostol pünkösdi ige hirdetéséből hangzottak. A Szentlélek kitöltetése napján a feltámadott Jézus egyik legnagyobb munkáját tapasztalják meg azok, akik az ő szűkebb tanítványi körébe tartoztak, és azok, akik hozzájuk csatlakoztak 120-an ebben az időben. Ezt magyarázza, ezt a különleges munkáját Jézusnak, ez az ige hirdetés. Péter apostol nem sokkal később azt mondja, miután Jézus felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szent Lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. És miközben a Szent Lélek kitöltetésének csodájáról beszél az apostol, aközben felolvasott mondattal húsvét csodájára mutat rá. Őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Az ige itt Péter tanítása Jézus és a halál viszonyáról szól. Ahhoz, hogy az üzenet súlyát igazán értsük, először figyeljünk arra, hogy milyennek mutatja be a halált az apostol, és aztán nézzük meg, milyennek láthatjuk Jézust, amikor a halállal szembe kerül. Mi történik a halállal Jézus jelenlétében? Milyen az a halál, amelyről a Szentírás itt beszél mi nekünk? Egy szóval így foglalhatnánk össze, ellenség. Ellenség a halál. Ellenség, amely foglyul ejt. Ellenség, félelmetes ellenség, amely megkötöz. Hiszen ezt olvassuk, fel kellett oldania Istennek a halál fájdalmait. És ebben egyből benne van az is, hogy nem akárhogy kötöz meg bennünket. Megkínoz minket. Fájdalmakkal kötöz meg bennünket. Válogatott fájdalmaknak vet alá. A valóságban ilyen ellenség a halál a mi számunkra. Olyan sokszor halljuk azt, hogy valakinek úgy gondolják emberek, hogy megnyugvást hoz a halál, hogy békességet hoz, hogy könnyebbséget jelent. De a Szentírás következetesen állítja mi nekünk, hogy a halál az ellenség. És ha úgy is tűnik, hogy a halál kínjaival szemben valamiféle végső megoldást ad a halál, ha a mi szemünk láttára így is néz ki, valójában a halál félelmetes, rettenetes ellenség. Ilyen a halál, ami ennek az apostol leírja, akkor is, amikor mi találkozunk vele. Addig, amíg nem kerül szembe Jézussal, ilyen félelmetes, ilyen rettenetes ellenség a halál. Minket is gúzsba kötöz sokféle fájdalommal, amelyeket a szolgálatába állít. Testi és lelki fájdalmakkal kötöz minket gúzsba. Olyanokkal, amelyek előtte járnak, olyanok, amelyek sokak számára a halál győzelmét hirdetik. Milyen valóságosan meg tud kötözni, talán azok mondhatnák el ezt legvilágosabban, legegyszerűbben, akik a halálra készülő, eltávozásra készülő súlyos betegeket kísértek az utolsó napjaikon, hónapjaikon, vagy akár éveikben. Nemrégen gyülekezetünkből is többen búcsúztak szerettüktől, súlyos, hosszú betegséget követően. Amikor a hozzátartozók elmondják, hogy a végén már abban reménykedtek, hogy a fájdalmak mielőbb véget érnek, amikor azt érzik emberek, hogy valakit már minden örömtől megfosztott a készülődő halál, mert mindent betöltött a fájdalom, mindent betöltött a keserűség, így kötöz meg minket ez a rettenetes ellenség. De a testi fájdalomnál talán még szörnyűbb az a kínzás, amelynek a lelkünket veti alá a pusztulás. Hiszen mindent a hatalmába kerít. Azt mondja nekünk, hogy mindennek el kell pusztulnia. Akkor minek élni? Akkor miért érdemes egyáltalán még élni itt a földön? Ha úgyis mindaz, amink van, egyszer az enyészeté lesz. Miért érdemes élni? Ahogyan készültem, újra és újra Kosztolányi Dezső különböző versei jutottak eszembe, már a testi szenvedés, a testi fájdalom kapcsán is nagyon kifejezően tudta ezt elmondani, hogy mit jelent a testi kín, a testi szenvedés, de olyan egyszerűen, világosan leírja azt, hogy ez a fajta lelki fájdalom milyen valóságos, ebből hadd olvassak néhány sort. Reménytelen. Ki él, az mind reménytelen, csak könnye van, teménytelen. Mit sírjak én? E vadkornak mit sírjak én? Mit jajgassak, mit írjak én? 100 év se kell, még annyi se, 100 év se kell, sírunkon a szél énekel. Ki könnyet ont, bíbor, vért, halvány könnyet ont, egyforma lesz, mind, görbecsont. Rettenetes. Ebben a fényben, vagy inkább ebben az árnyékban látni az életünket, mindennek vége lesz. Semmi meg nem marad. Mindaz, amiért küzdöttünk, elmúlik velünk együtt. Minek élni? Sőt, tovább megy a költő, minek sírni is már? Minek van értelme ezen a világon? Ismered, testvérem, ezt a köteléket? Ismered, hogyan kötöz meg minket a halál, amely nem enged el azt a köteléket, amely ugyanúgy befonja a mindennapjaidat, ahogyan elveszi az örömöt, amikor testileg szenvedsz, és a testi kintól nem tudsz szabadulni, hogy már másra sem tudsz figyelni, csak azokra a kínokra, amelyeket ez a nagy ellenség, ez a rettenetes ellenség a mi életünkben támaszt. Testvérem, hol kötöz meg téged a halálnak a kínja? Hol ismertette meg a reménytelenség rettenetét? Talán dédelgetett vágyaidról kell lemondanod? Ahogyan elmondják olyanok, akik őrlődnek abban, hogy társra vágytak egykor, de már alig, ha lesz olyan, akivel együtt Isten színe előtt hűséget fogadhatnának. Vagy olyanok, akik gyermeket szerettek volna, és nem született. Vagy mások, akiknek megszületett, de inkább keserűséget okoz, ha a gyermekükre gondolnak. Testvérem, időnként a halál veszteségekkel kötöz meg bennünket. Így szoktam mondani a körülöttünk levő világ, amely nem tud a halállal mit kezdeni, hogy engem már sokféle veszteség kijózanított. Veszteségek józanítanak bennünket. Amikor a szép karriernek a reményét egy ostoba, így szokták mondani, a racionális vezetői döntés elveszi valaki elől. Vagy amikor a házastárs, aki egykor hűséget ígért, elmegy valaki mással, otthagy valaki mással. Vagy amikor hűséges odaadással teszed, amit teszel, és látható hálátlanság követi azt. Vagy gondolhatunk az ígéretekre, amelyekben egykor őszintén hittünk, amelyekben vakon bíztunk, és amelyek hamisnak bizonyultak. Testvérem, a halál megkötöz. Megkötöz téged is, megkötöz engem is, megkötöz mindannyiunkat kínjaival. Megkötöz, megkínoz, addig, amíg nem látjuk, hogy hogyan viszonyul ez a rettenetes ellenség Jézushoz. Hogyan viszonyul Jézushoz? 2 kérdésre érdemes felelni a felolvasott igénk alapján. Mit tehet a halál Jézussal, és mit nem tehet vele? Mit tehet, és mit nem tehet? És majd látni fogjuk, hogy mind a kettőben csodálatos örömhír van mindazok számára, akik megismerték a halálnak a kínjait. Mit tehet vele? Azt mondja Péter apostol, a názáreti Jézust, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Az apostol bemutatja egyrészt Jézus halálának az eszközeit, másrészt Jézus halálának a célját. Az eszközöket és a célt. Az eszközei viszonyogtatóak. Az eszközei rémületet kelthetnek bennünk. Azt olvassuk, azt mondta az apostol, a bűnösök keze által keresztre szögeztétek. A bűnösök keze által, az eredeti bibliai szövegben ez a bűnösök, a törvénytelenek szó szerepel, a pogányok, akik Isten törvényén kívül éltek, akik meg is vetették a mindenható Istent, akik hamis isteneket imádtak, azok akaratát, vagy elképzelt akaratát követték. Ezek a pogányok voltak eszközei annak, hogy meghalljon Jézus. Ahogyan eszközévé lett a kereszt, a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek, a kereszt, amely Isten népe számára pogány elnyomó hatalomra emlékeztetett, annak a szimbóluma volt, a kereszt halállal mutatták meg sokszor a leigázott népek feletti győzelmüket a rómaiak, és a kereszt, ami még talán nagyobb szimbólum is volt ennél, Péter apostol hallgatói számára, hiszen egyből eszükbe juthatott, hogy Isten átokkal terhelte meg a fára függesztett holttestet. Milyen rettenetes, hogy Jézus Krisztus ezen a kereszten halt meg. A bűnösök kezei által keresztre szögeztétek, és megöltétek, mondja az apostol. Egy későbbi beszédében Péter apostol elmondja, hogy ki mindenki állt össze, nagy koalícióvá, hogy Jézuson véghez vigye az ítéletet. Hogy ott voltak a pogányok és a zsidók, ott voltak a vallási vezetők, és ott volt a politikai elit, ott voltak a tekintélyesek, és ott volt a köznép. Ott voltunk férfiak, és ott voltunk nők, ott voltak mindazok, akik Isten ellen fellázadtak. Testvéreim, milyen rettenetes eszközei voltak Jézus halálának. És tudjátok, testvéreim, abból fakad a mi reménytelenségünk, hogy mi, amikor a halállal találkozunk, az eszközökre nézünk. Az eszközökre nézünk, és azt hiszük, hogy az fog végbe menni, amit ezek az eszközök elképzeltek, elgondoltak, indokolnak. Az eszközökre figyelünk, amelyek visszataszítóak, elkeserítőek, megfélemlítenek bennünket, mintha Isten szabadjára engedte volna a bűnt. De olyan jó, testvéreim, hogy mielőtt az eszközökről beszélni kezdene Péter apostol, már előtte beszél a célról, hogy miért történt ez. Mi Jézus halálának a célja? Mit tehetnek vele az ellenségei? Véghez vihetik Isten akaratát. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. A halál nem teljhatalmú önkényúr. Nem tehet meg bármit. Jézussal csak annyit tehet meg, ami Isten elhatározásait valósítja meg. Egy centiméterrel nem mehet tovább. A halál nem tehet többet annál, mint amit Isten eldöntött. Olyan kedves az, ahogyan Pál apostol beszél Jézusról. Amikor azt mondja, hogy mindaz, ami létezik, Jézusban jött létre. Mondhatnánk azt, hogy ő volt az a forma, amelyben Isten keze létregyúrta ezt a valóságot. Minden teremtett valóságot Isten keze ebbe a formába helyezett bele. Így olvassuk a Kolossai levélben Jézusról, benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Minden Jézusban jött létre. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy a törvény alatt valókra ez ugyanúgy igaz, mint a törvény nélküliekre. Ugyanúgy igaz az Isten akaratát keresőkre, mint az Isten ellenségeire. Ugyanúgy igaz az élet eszközeire, mint a halál eszközeire, hogy Jézusban jöttek létre. Mindez a bűnt nem menti. Mindez az ítélet alól nem oldoz föl bennünket. De testvéreim, látnunk kell, nem tehet olyat a halál sem, ami Jézus Krisztus munkáját tönkretenné. Nem tehet olyat, bármilyen eszközt vessen is be, nem tehet olyat, ami Isten akaratát keresztül húzná. A reménytelenségünk oka, testvéreim, hogy mi a halál eszközeire figyelünk. Arra, hogy hogyan jut el a célhoz. De nem látjuk, hogy az a cél, amit Jézus Krisztussal véghez vihet a halál, az Isten jó döntéseinek a megvalósulása, amit a mennyei Atya az örökké valóságban elgondolt, az valósul meg. Rábízhatjuk magunkat. Mit tehet a halál Jézussal? Amit Isten bölcsessége, amit Isten jósága elrendelt. Bármilyenek legyenek az eszközei. És mit nem tehet meg vele? Azt mondja az apostol, lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Lehetetlen volt, hogy fogva tartsa. Az eredeti bibliai szöveg talán még erőteljesebb. Lehetetlen volt, hogy hatalmában tartsa őt. Nincs hatalma Jézus felett. Hallottuk most is, ahogyan az angyalok hirdették a feltámadás napján azoknak az asszonyoknak, akik kimentek, hogy bebalzsamozzák Jézus testét, hogy megmondta, előre megmondta, a múlt heti előkészítő alkalmainkon is olyan erővel hangzott erről Isten igéje, hogy Jézus megmondta, hogy neki fel kell támadnia. Nem lehetett másképpen. Fel kellett támadnia, mert a halálnak nincs hatalma arra, hogy fogva tartsa őt. Sőt, Jézusnak van hatalma a halál felett. Jézusnak van hatalma felette. Hiszen erről szólt földi szolgálata is, testvéreim. Ahogyan a halottakból kiparancsolta a halált, és a halál eltávozott Jézus szavára. Vagy ahogyan azokat a fájdalmakat, amelyekkel megkötöz minket a halál, a betegség fájdalmát, az ördög kötözését, a bűnnek, a békétlenségnek az erejét letörte Jézus, leoldozta Jézus. Testvéreim, Jézusnak a földi szolgálata ugyanazt hirdette előre, amelyet Isten a legcsodálatosabban húsvét hajnalán mutatott meg. Lehetetlen volt, hogy a halál hatalmába tartsa őt, mert ő az, aki uralkodik a halál felett. Ő az, akinek hatalma van a halál felett. Nagy csütörtök este. Olyan szép az, ahogyan Jézus azt mondja, készülve a halálra, nem sokat beszélek veletek, mondja tanítványainak, mert eljön a világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. És ezt, amit itt mond Jézus, felettem nincs hatalma, akár így is fordíthatnánk, nincsen bennem semmije. Nincsen bennem semmi, amit meg tudna ragadni. Az jutott eszembe egy nagyon butuska képpel, hogy amikor a gyerekeimmel játszótérre megyünk, mostanában már szinte minden játszótéren vannak mászófalak. Olyan falak, amelyeken kialakítva vannak ilyen mindenféle alakú, megragadható, megfogható műanyag görcsök, vagy műanyag eszközök, amelyeket meg lehet fogni, meg rá lehet tenni a kezet, és az ember még akár egy majdnem függőleges falon is egészen magasra föl tud menni. Van mit megragadni rajta, hogy az ember legyőzze annak a falnak a meredekségét. Azok a hegymászók, akik kimondottan tehetségesek, ilyen előre elkészített, megragadható, fogóckodók nélkül is, időnként hatalmas hegyfalakat tudnak megmászni és legyőzni. De testvéreim, amikor eljött az ördög, amikor a halál megközelítette Jézust, ő rajta nem talált fogódzót. Nem tudja legyőzni, mert nincs mibe belekapaszkodjon Jézusban. Jézus nem tarthatja fogva a halál, mert kisiklik a kezei közül. Olyan csodálatos örömhír ez a számunkra, testvéreim, és hadd fejezzem be ezzel, hogy mit jelent ez a mi számunkra, amiről itt az apostol beszél a pünkösdi ige hirdetésében. Egy másik helyen a Bibliában, Pál apostol Timóteushoz írt levelében, így olvassuk, Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk megjelenése által, nyilvánvalóvá lett Isten szabadítása, hisz Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. És testvérem, ez nem csak az ő halálára igaz. Megtörte a halál erejét, és ez mindenkire igaz, aki Jézus Krisztusban hisz. Mindannyiunkra igaz, akik az ő népéhez tartozunk. Pál apostol kedves kifejezése jutott eszembe. Ő újra és újra így beszél azokról, akik Jézusban hisznek, nem csak ő, más apostolok is, de Pálnál ez nagyon gyakran előfordul, hogy ők Krisztusban vannak. Gondoljunk bele, testvéreim, ebbe a helyhatározóba. Ha te Krisztusban vagy, és Krisztuson nincsen fogódzó a halál számára, akkor téged sem tud megragadni. Ha te Krisztusban vagy, és Krisztus kisiklik a halál kezei közül, akkor a te életedben sem tud a saját elképzelése, elgondolása szerint pusztítást véghez vinni. Ha Jézusnak nem tudott ártani, akkor ha te Krisztusban vagy, neked sem fog tudni kárt okozni. A halál eszközei? Igen, a halál eszközeivel mi is találkozunk. Azokkal a visszataszító, rettenetes, félelmetes eszközökkel. De testvérem, ezek az eszközök csak addig juthatnak, hogy Isten céljait megvalósítsák a te életedben is. Nem tehetnek többet ennél, mint hogy Isten akarata végbe menjen az életedben, ha Jézus Krisztusban vagy. Lehetetlen. Lehetetlen, hogy a halál fogva tartsa őt. És testvérem, téged sem tud fogva tartani a halál. Téged sem tud hatalmába keríteni a halál, ha Jézus Krisztusban vagy. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy húsvét hajnalán kiderült, hogy Istennek nagyobb tervei vannak, mint hogy tökéletes megváltása által a keresztfán az üdvösséget mindössze nekünk ajándékozza. Lehet ennél nagyobb terv? Nem, testvéreim, nagyobb terv nem lehet, de mégis valami egészen hatalmas, különleges valóságában viszi ezt véghez. Hogy nem csupán a mennyben van számunkra kész az üdvösség, hanem már itt a földön ennek bizonyosságában élhetünk. Itt a földön ennek a szabadságát tapasztalhatjuk meg, hogy bár a halál eszközei megjelennek a mi életünkben is, a halál nem tud célt érni az életünkben. Mert ha Jézusban hiszünk, ahogyan kérjük ezt a tőle tanult imádságban, az ő akarata valósul meg, mint a mennyben, úgy a földön is, úgy a te életedben is. Nem tehet mást a halál. Istennek nagyobb tervei voltak annál, mint hogy csupán egyszer majd a mennyben üdvösségünk legyen. Isten akarata az, hogy már itt a földön, amikor látod a halál pusztítását, dicsőítsed őt, magasztaljad őt, ahogyan tegnap délelőtt hallottuk, hirdesd az örömhírt, mert nem a halálé a végső szó, mert lehetetlen az, hogy a halál hatalmába kerítse Jézust. Fennállva imádkozzunk. Urunk, lehetetlen az, hogy mi önmagunkban megálljunk a halállal szemben. Olyan sokszor átéltük ennek a valóságát, hogyha a te szereteted fénye nem ragyogott be az életünkbe, a csalódások között, a fájdalmak között, az emberi kilátástalanság közepette, talán még azt is kimondtuk, hogy minek élni. Lehetetlen az, hogy mi önmagunkban megálljunk a halállal szemben. Köszönjük, hogy húsvétkor ebben erősítesz meg bennünket. Ezzel újítod meg a mi szívünket és gondolatainkat. Ezzel emelsz önmagadhoz, hogy nem kell egyedül szembenéznünk a halállal. Jézus Krisztus, te elhordoztad a mi halálunkat, és te rajtad nem lehet úr a halál, de köszönjük, hogy te magad úr lehetsz a mi életünk felett is, és kiparancsolhatod belőle azt az elkeseredést, azt a fájdalmat, azt a gyászt, amely betölti a mindennapjainkat nélküled. Úr Jézus Krisztus, feltámadott Isten fia, a mi életünk gondozója, közben járója, pásztora, hozzád kiáltunk, hogy így emeld föl a mi tekintetünket, így adjál bizalmat és reménységet te benned. Hozzád kiáltunk most különösen is a gyászolókért, te ad, hogy hadd ismerjék föl és értsék meg, hogy nagyobb a te e hatalmad, a te erőd, mint a halál pusztítása. Hozzád kiáltunk azokért, akik kilátástalanságban, reménytelenségben élik a mindennapjaikat, akiknek friss csalódás, vagy régóta húzódó nehézség, bizonytalanság terheli a lelkét. Hisszük, hogy te a halál kötözését leoldhatod mi rólunk is, ahogyan le kellett annak oldatnia te rólad húsvét hajnalán. Ajándékozz meg minket azzal a békességgel, amely minden értelmet meghalad. könyörülj mi rajtunk, hogy mozdulhasson meg a szívünk az örömhírt hallva, és könyörülj rajtunk, hogy nyílhasson meg a szánk, hogy dicsérhessünk téged akkor is, amikor nehéz, és egyre inkább dicsérhessünk téged, tudva azt, hogy mindenünk, minden gazdagságunk, minden kincsünk, az örök életünk te benned van, Úr Jézus Krisztus. Ajándékozz meg minket ezzel a boldog feltámadás hittel, az örök élet valóságával. Amen. Vegyük Isten áldását, a békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.